Hallgassátok meg, miképpen szól hozzánk a mi Úrunk Istenünk ezen a délelőttön, és keresél mi szívünket a már felolvasott ige szakaszból, a rómaiakhoz írott Páli levélből, annak a 7. részéből, a 4. verset olvasom üzenetképpen. Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, és ezért másé vagytok, azé, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Foglaljatok helyet! Kedves Csőszi gyülekezet, amikor a törvényre gondolunk, akkor egyszerre gondolunk az egyháznak tulajdonított elvárás halmazra, amit úgymond elvár tőlünk az egyház. Ugye Isten törvénye is ilyen módon az egyházi elvárás halmaz, nagyjából ez szokott lenni, hogy ne beszélj csúnyán, ne pletykáljál, ne öltözz kihívóan, éj tisztességesen, ne lopjál, ne feküdj le mindenkivel, különben se feküdj le házasság előtt senkivel, legyél rendes ember, szeresd a te ellenségedet, ez mind benne van, és ez egy ilyen szabálygyűjtemény. Ezt látva a külső szemlélő talán azt gondolhatja, hogy kell a fenének ez a vallás, mert nagyon sok láthatatlan dolgot ígér, vagy egy láthatatlan dolgot ígér, de nagyon sok látható kötelezettséget vár el a tagjaitól. És még inkább kiábrándulnak az emberek a keresztény hívőkből és a gyülekezetből, amikor látják, hogy a gyülekezeti tagok bár hangoztatják ezeket a szabályokat, ezeket fontosnak tartják, el is mondják, bizonyságot is tesznek róla, sőt, gyermekeiket ilyen látványosan nevelik, azonban ők maguk sokszor nem tudnak megfelelni ezeknek az elvárásoknak, és ilyen módon hiteltelenné válnak a külső szemlélő számára. Na de akkor hogyan is kéne mégis viszonyulnunk ezekhez a szabályokhoz, ezekhez a törvényekhez, Isten törvényéhez nekünk, Krisztusban hívő embereknek? Mennyire tud ez megnyilvánulni a mindennapi életünkben? Többféle variáció létezik, Pál apostol tulajdonképpen 3 ilyen variációt mond el. Az első lehetőség az, amikor a törvény lesz fontossá. Csak a törvény lesz fontossá, és ez uralkodik mi rajtunk. Akkor leszel jó hívő, ha te is megtartod ezeket a parancsolatokat, látod, én megtartom. És bizony a te életed nagyon hiányos, mert te csúnyán beszéltél a múltkor, te nem öltözöl fel tisztességesen, te ugyanúgy kísértésekben élsz, és ezért csak a törvény a fontos. Nem úgy gyakorlod a kegyességed, ahogy kell, nem imádkozol eleget, nem olvasol elég Bibliát, nem jársz elég alkalomra, és ezért Isten kirekedt téged az ő országából. Ez a törvényeskedésnek az állapota, amikor minden pillanatban a törvény a fontos, és annak a betűje a fontos. Ugye a zsidók ebben nagyon jól szerepeltek a törvények betartásában. Nagyon, legalábbis egy része, az írástudók és a farizeusok nagyon szépen pontosan betartották a törvényt, azonban a szeretet nem nagyon valósult meg az ő életükben. Viszont az nagyon fontos volt, hogy ne dolgozzanak szombaton, és ma is, hogyha egy zsidó, tehát tényleg egy hívő zsidó ember szombaton fel kell kapcsolni a villanyt, akkor azt nem teheti meg, mert az már munkának számít, és akkor a gyereket emeli fel, mert őrán nem vonatkozik a törvény, és akkor ő felkapcsolja a villanyt. Na hát ez a törvénynek a betű szerint való értelmezése. Ugye a zsidók még ezt magyarázták is, hogy Isten így érti, meg úgy érti. Ez sem szabad, az sem szabad, de Jézus egész más mond erre. Ugye ő mondja azt, amikor hát rajta kapja a farizeusokat, hogy hát nem, de ha beesik a te jószágod szombat napon a kútba, hát nem veszed-e ki onnan, vagy dögöljön ott meg a kút fenekén. Vagy hogy meg kell valakit gyógyítani, akkor nem mész el orvosság, és nem gyógyítod-e meg ezt szombatnapon. Ez a törvényeskedésnek az állapota, amikor ez lesz fontossá. Na most ezt lehet már újjászületett emberként is gyakorolni, de még nem újjászületett megtért emberként is lehet. Ugye, amikor az ember még nem megtért, és nem döntött az Úr Jézus mellett, hogy ő akarja élete urává tenni, akkor is már ezt a törvényeskedést felveheti magára, de ilyenkor ez egy ilyen haszonelvű gondolkodás. Hogy hát megnézem, hogy nekem tetszik ez a keresztény vallás, itt sokat szeretet, meg a megbocsátás. Na nézzük, itt van a szent könyvük, akkor Biblia nagyon jó. Na, mik a szabályok? Igen, igen, ezt meg kell tartani. Szeretni kell a másikat, az ellenségemet is szeretni kell. Nem szabad ezt meg azt csinálni. Hát el kell járni néha a templomba, és jó, ezt meg tudom csinálni. És akkor azt gondolja ez a jó ember, hogy én betartom a törvényt, akkor minden rendben van, Istennél oké vagyok. Akkor letudtam az Istennel való dolgomat most már egy életre, és oda átra való. Tehát amikor meghalok, akkor biztos lehetek abban, hogy Isten, mivel ilyen jó gyerek voltam, és betartottam mindent, amit az ő könyvébe leírt, ezért majd engem tárt karokkal fog fogadni. A másik ember az újjászületett ember, aki a törvény által már meglátta a saját bűnösségét, és némelyiket sikerült is elhagynia. Azonban ezt követően, miután ezeket a bűnöket elhagyta, tegyük fel azt, hogy mondjuk valaki nagyon szeretett lustálkodni. Hát, olvasta az Isten igéjét, fontos volt számára, és rájött, hogy azért nem úgy van az, minden nap tevékenynek kell lenni, és az Úr munkájába be kell állni. Na most az Úr lelke által ő megszabadul ettől a megkötözöttségétől, hogy állandóan lustálkodik, elkezd dolgozni, beleveti magát a munkába. Na most meglátja a másik embert, aki mellette él, aki viszont ezt nem csinálja, és azonnal el kell törvényeskedni fölötte, hogy hát milyen ember vagy te, hogy lehetsz ilyen lusta, hát nem látod azt, hogy az Úrnak így kell dolgozni. Tehát éppen csak megszabadult, de már úgy érzi, hogy neki prédikálnia kell a másik embernek, ezt kell tenned, azt kell tenned, éppen azért, mert ő maga is tudja, hogy ő neki mekkora erőfeszítésbe került az, hogy idáig ebbe az állapotba eljusson, és elvárná attól a másik embertől, aki még nem tartott a hitben. Ez a már újjászületett törvényieskedőknek az állapota. A másik véglet, ami már egy következő lépcső, amikor a törvénytől teljesen szabad újjászületett keresztény ember. Az ilyen típusú embernek a kedvenc igéje, a minden szabad nekem, de, és ez kicsit elharapja a végét, de nem minden használ. Minden szabad nekem. Hát én szabad vagyok azt csinálni, amit akarok, az Úr megszabadított engem, azt ehetek, azt ihatok, azt tehetek, amit akarok, hiszen az Úrban nekem szabadságom van. Ez egy nagyon szép szlogen. És ebben az állapotában az embernek az Isten törvénye nem jelenik meg az ember számára. Nem is létezik számára. Na most az ilyen embernek nincsen alkalma se arra tulajdonképpen, hogy szembesüljön a saját bűneivel, mert a törvény, mint tükör számára nem létezik, miután úgy gondolta, én bejutottam a mennybe, én nekem örök életem van, most már azt csinálhatok, amit akarok. Esetleg ennek egy további változata az, amikor tisztában van ez az illető a bűnével, és mindig úgy gondol rá, hogy jó, hát tudom, hogy ezt nem szabad csinálni, de majd mindig megbánom. Majd úgyis az Úr megbocsátja. Tudom, most úrvacsoráztam, de mondjuk holnap már ugyanazt a bűnt csinálom, ami nekem a megkötözöttségem. Hát majd a következő úrvacsorával akkor leteszem. Jó, hát most nagy ügy, eddig is megbocsátott az Úr, hát majd ezután is lesz valahogy. Én ezt úgy hívom, hogy ez a kocsimosó keresztjén, aki kap egy vadi új kocsit az Úrtól, ez az ő új élete, és amint kihajt a szalomból, belegázol a sárba, és csupa sáros lesz az autó, és akkor úgy gondolja, hogy hát majd a templomba eljövök, ott lemossák nekem mindig, és akkor megyek tovább, akkor így gyönyörű, szép életem lesz. És akkor van még egy típus, amelyik látja a bűneit, és tisztán látja a törvényt is, de nem akar a bűneiből akar lejjebb adni, hanem a törvényt akarja kisebbé tenni, a létet akarja lejjebb venni. Értem én, hogy nem szabad ezt meg ezt, de ezt nem kell olyan komolyan venni. Nem kell túlságosan komolyan venni az Úrnak ezt a parancsát. Kicsit, ha már egy kicsit megpróbálok megfelelni a törvénynek, akkor ez jó lesz. De ez nem jó megoldás. Isten nem ezt akarta csinálni, és nem ezt csinálta. Ő nem azt csinálta, hogy látta, hogy az emberek buknak el sorra, és halnak meg, és a bűn terjed el, és azt mondta volna Isten, hogy hát, látom, nem megy ez nektek, hát akkor a 10 parancsolatból vegyünk ki mondjuk 3-at, vagy 4-et. Ezeket úgyse tudjátok betartani, akkor legyen mondjuk 6, akkor ez így oké, ez így rendben van. Tehát Isten nem csinálja ezt, hanem ő azt mondta, hogy törvény az törvény. Ez az, amit én kérek tőletek. Ez a lét, ezt nem veszem lejjebb. Ez az, amivel meg akarlak titeket védeni. És valószínű, hogy a római gyülekezetben is hasonló problémák voltak, mert Pál apostol nem hiába írja ezeket a sorokat nekik. És ugye ez az első 6 vers arról szól, hogy nem vagyunk a törvény alatt, és az utána levő 6 vers pedig arról szól, hogy a törvénynek mégis van értelme. Tehát aki csak az első 6 verset olvas, az megnyugodhat, és az lehet azt mondja, hogy de jó, hát ugye most már törvények nem számítanak, a 10 parancsolat nem érdekes, de utána Pál megvédi a törvény, hogy a törvény ez egy tükör számunkra. A törvénnyel való viszonyunkat hagy szemléltessem egy példával. Jelen is van az a valaki, akivel majd szemléltetni fogom, a Hanna lányom. Amikor játszik az ágyon, és halad tehát a mi ágyunkon, és halad a széle felé, akkor ugye mondjuk meglát valamit ott az éjjeli szekrényen, mondjuk az anyjának, vagy nekem a telefonomat, mert nagyon tetszik neki, akkor elkezd nagy erőkkel arra iramodni. És akkor még nem ismeri a törvényt, ő nem tudja azt, hogyha nagyon a szélére megy, akkor le fog ő potyanni onnan, és az neki rossz lesz, de ő ezt nem tudja még, nem ismeri, hogy azt nem szabad. Na most, amikor elindul, és éppen amikor leesne, akkor én vagy az anyja megpróbáljuk megfogni őt, hogy ne esse le, és erélyesen rászólunk, hogy ezt nem szabad csinálni. Na most akkor már tudatában, persze sokszor elmondjuk, ezt a szülők biztos nagyon jól tudják, sokszor megcsináljuk, akkor már tisztában van a szabályán, tisztában van a törvényen, most már az uralma alatt van a törvénynek. Tudja, hogy ez a törvény érvényes rá, és hatással is van rá. Na persze, ez még nem gátolja meg abban, sőt, inkább még inkább feltüzeli arra, hogy engedetlen legyen a törvénnyel szemben. Pál ezt úgy fogalmazza nagyon szépen, hogy egy későbbi részben, hogy a bűn a parancsolattól ösztönzést kapott, és felszított bennem mindenféle kívánságot. Hát milyen szép, ugye Hanna is tulajdonképpen ezt csinálja, tehát meg mi is sokszor ezt csináljuk, amikor halljuk, hogy nem szabad, akkor még inkább feltüzelődik bennünk a vágy, hogy hát de jó lenne mégis. Ugye, ha van egy kastély ugye a mesében, aminek van 300 szobája, és van egy ifjú leány a hercegné, és a 300 szobából csak egyben nem mehet be, akkor tuti, hogy csak az egy fogja őt érdekelni, mert mi lehet ott benne. Ez az, amiről Pál ír, hogy ugyan ott van a törvény hatalma, de a parancsolat, a törvény ösztönzés, vagy a törvénytől ösztönzés kap az ember, és felszív mindenféle kívánságot. És aztán eljön az idő, amikor majd talán meg fogja tanulni a drága lányunk azt, hogy nem szabad a szélére menni az ágynak, mert akkor le fog ő potyanni, és majd el fogja fogadni, hogy hát mi csak meg akarjuk őt óvni, és talán jobban látjuk így felülről az ő helyzetét, mint ő maga. Félek, hogy ezt majd csak a saját kárán fogja megtanulni, de hát majd meglátjuk. De akkor már nem az lesz a fontos, hogy szabad vagy nem az ágy szélére menni, nem a törvény lesz a fontos, hanem ő örömmel fog az ágyon ott maradni, mert tudja, hogy de jó, akkor nem esek le, akkor én jól érezhetem magam itt. És akkor nem lesz érdekes, hogy szabad vagy nem, mert eszébe se jut, hogy lemenjen az ágyról, hiszen tudja, hogy ennek ez a rendje, hogy amíg az ágyon maradok, addig nem esik bajom. Persze lehet, hogy ezt már csak felnőtt korára tanulja meg. Mire való tehát az Isten törvénye? Arra való, hogy tükör legyen számunkra. Nekünk, Krisztusban hívő emberek számára. Meglátod benne, hogy mi az, amit nem csinálsz jól. És meglátod, hogy mi a te bűnösségednek, a te engedetlenségednek a következménye. És ez egy lét, amiből rájöhetsz, hogy ez az, amit meg kellene egyébként ugrani. És persze szembesülni fogsz, hogy nem tudod megugrani. Nincs senki olyan ember, aki meg be tudta tartani ezt a 10 parancsolatot. Persze az Úr nem vette el. Akkor mi a megoldás, ha az Úr nem veszi lejjebb a lécet, mi meg nem tudjuk átugrani? Akkor mégis hogy tudunk boldogan élni? Az a kegyelem, hogy miután szembesülünk a bűnös voltunkkal, Isten ezt nem hagyja annyiban, nem mondja azt, hogy hát akkor ennyi vagy, akkor nem tudod megugrani az én törvényeimet, akkor halljál meg. Akkor így jártál, game over. De viszont azt mondja, hogy elküldök valakit, Jézus Krisztust, aki felvállalja a mi bűneinknek a következményét. A törvényből eredő bűnöknek a következményét. Ő felvállalja. Ő, képletesen mondva, leesik az ágyról. Ő leveri a lécet helyettünk. Ő beüti magát. Ő fölment a keresztre. Ő meghalt azért, hogy nekünk ne kelljen meghalni, és ezért Isten úgy tekint ránk, mintha már átugrottuk volna azt a lécet. A törvény tükrébe, amikor belenézünk, akkor nem a mi alkalmatlan voltunkat és a mi hiányos voltunkat látjuk már, hanem őt magát látjuk, Jézust látjuk, mert az Atya Jézuson keresztül néz ránk. A törvénynek, Jézusnak és nekünk is megvan a magunk helye a történetben. Ahhoz, hogy idáig eljussunk, ahhoz egyáltalán bele kell nézni a törvény tükrébe. Rá kell nézni a mércére. Ezt nem szabad kisebbíteni, nem szabad lejjebb venni, nem szabad azt figyelmen kívül hagyni, hogy hát nem érdekes, hát nem kell ezzel foglalkozni, hát ki akar már megfelelni ilyen idejét múlt szabályoknak, hanem bele kell nézni, és ki kell tudni mondani, hogy Uram, bűnös ember vagyok, én nem tudom magamat megszabadítani a saját erőmből. Én nem tudom megugrani a mértéket, de tudom, hogy te nyújtasz megoldást számomra. Idáig el kell jutni. Ha nem jutsz el, nem változik meg az élet, és bármennyire is próbálod megvalósítani az Isten törvényét saját erődből, nem fog sikerülni. Ha bele tudsz nézni ebbe a tükörbe, ha rá tudsz nézni erre a lécre, akkor Jézusnak van esélye arra, hogy megbocsásson neked. Akkor Istennek van esélye arra, hogy adsz egy esélyt az Úrnak, hogy megbocsásson neked. De ha nem, akkor nincs esély rá. A léc nem lett alacsonyabb, de akkor már téged nem a léc fog érdekelni, amikor Jézus megváltott, és már átlendültél rajta, és túl vagy azon. Akkor már a törvény nem fog érdekelni, hanem csak Jézus fog érdekelni, aki megszabadított ettől a köteléktől. És ha tényleg érdekel, és ha tényleg elvette a bűneidet, akkor már nem is akarod megszegni a törvényt. Akkor már képes vagy nem vétkezni, ahogy a dogmatika mondja, hogy posse non peccare. Képes vagyok nem vétkezni. Előtte non posse non peccare, nem vagyok képes nem vétkezni. És aztán, amikor majd oda át leszünk, amikor majd az Úrral leszünk, akkor non posse peccare, akkor már nem leszünk képesek vétkezni. Ez az üdvtörténet folyamata. De ezen végig kell menni. És ha ez így lesz, akkor a másik emberhez is másképp fogsz viszonyulni. Akkor nem leszel törvényeskedő, mert tudod, hogy te is kegyelemből élsz, és te is segítségre szorulsz, vagy szorultál. És hogyha te állsz, akkor vigyázz, hogy el ne essél. Ha úgy érzed, hogy rendben vagy, és az Úr megbocsátott neked, akkor is arra kell vigyáznod, hogy ne essél el. Amikor másoknak prédikálsz, ugye ez vonatkozik rám is, akkor magad alkalmatlanná ne válj. Akkor majd nem akarod elkerülni a törvényt, hanem kedves lesz számodra, mert tudod, hogy így jó neked, mert tudod, hogy az Úr biztonságban tart téged. Ahogy az Ószövetségben sokszor olvassuk ezt, hogy a te törvényed olyan számomra, mint a méz. Ugye ez elég hihetetlennek tűnik, de amikor az ember eljut ebbe az állapotba, akkor így lesz. Akkor az ember számára ez édes lesz. Azok a védő korlátok, amik megvédenek bennünket a boldogtalan és veszélyes élettől. Ja, a törvény akkor a törvény és Jézus olyan lesz számodra, mint a tábla és a jelzőlámpa, ugye autósok számára ugye előnyt jelent ez a kép. Ugye a táblák eligazítanak téged, ez a törvény, de amikor ott van a lámpa, a jelzőlámpa, akkor nem a táblát figyeled. A jelzőlámpa Jézus. Ő mutatja, hogy mehet, vagy nem mehet. Ott nincs sárga, nincs középút. Piros van, vagy zöld van. Mehetsz, vagy nem mehetsz. És a lámpára figyelsz. Akkor már a táblák nem fognak téged érdekelni. De az biztos, hogy a lámpa, az Isten lelke, Jézus által nem fog ellentétes utasítást adni, mint amit a táblák mutatnak. Tehát olyan nem lesz, hogy az Úr lelke engem valami olyan dologra vezet, ami nincs benne a Bibliában. Nem mondanak ellent egymásnak különböző jelző lámpák és táblák. Amikor az ember meghal a törvénynek és él az Isten fia által, az azt jelenti, hogy a törvény még érvényes ránk, de a hatását már Jézus elvette. Jézus vállalta a törvény következményét. Olyanok vagyunk ilyenkor, mint a hulla, amit fölvisznek a tizedikre, és ledobják. A gravitáció még hat rá, ez a törvény még hat rá, de amikor becsapódik, akkor ő már nem érez semmit. Akkor ő a hatása, ennek a dolognak a hatása már nem érvényes ő rá. Jobban nem halhat meg. Így halunk meg mi a törvénynek azáltal, hogy Krisztusnak élünk. Kívánom azt, hogy mindenki élje át azt, hogy édes Isten törvénye, hogy a legjobb kezekben vagyunk. Gondoljuk végig, hogy a felsoroltak közül melyik csoportba tartozunk, és nem kéne esetleg csoportot váltanunk. Amen. Fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan fura kapcsolatban vagyunk a te törvényeddel. Tudjuk, hogy létezik, talán hangoztatjuk is, hogy ezt be kell tartani, talán ki is rakjuk a falunkra, de közben meg tudjuk, hogy nem tudjuk betartani. Talán abban az állapotban vagyunk, hogy megpróbáljuk, mindent bele teszünk, hogy rendes emberek legyünk, de a végén, ha őszintén a tükörbe nézünk, akkor látjuk, hogy nem tudunk megfelelni neked. Urunk Istenünk, köszönjük azt, hogy nem is kell. Köszönjük azt, hogy te így szeretsz bennünket, ahogy vagyunk. Köszönjük, hogy előtted nem kell megjátszanunk magunkat, hogy nem kell elfedni azt, amit elrontottunk, legalább előttedben, hanem te elküldted Jézust, hogy meghalljon a mi bűneink következményei miatt, és vállalja a mi bűneink következményei, a halál, a szenvedést és a kín. És ezért van biztonság, van örök élet ami számunkra, hogy bár tudjuk, hogy a te törvényed miatt gyengék vagyunk, de mégis van örök életünk te nálad Jézusért. Imádkozunk azért, hogy ne akarjunk lecserélni téged Jézus másra, hogy ne akarjunk lecserélni a saját egónkkal téged, hogy mi át tudjuk ugrani azt a lécet egyedül is, hogy nincs rád szükségünk, Urunk, vedd el tőlünk ezt. És szabadíts meg a törvényeskedéstől, amikor valami a te kegyelmedből sikerül, amikor valamit sikerül megvalósítanunk, amikor a megszentelődés útján egy kicsit előrébb jutunk, akkor azokra, akik még mögöttünk járnak a hídben, azokra ne úgy nézzünk. Mert Jézus, te amikor itt jártál, nem volt számodra zsákmány az, hogy te Istennel egyenlő voltál. Pedig megalázhattál volna bennünket, elmondhattad volna, hogy milyen rosszak vagyunk, és mennyire nem tudunk jók lenni, de te akkor is kegyelmes voltál, és akkor is szeretettel fordultál hozzánk. Úr Jézus, az, hogy ezt mi is tudjuk megtenni, azokkal, akik elbuknak, akik újból és újból elhasalnak valamin, tudjuk őket újra felemelni, és ne lenyomni őket a sárba. Imádkozunk a megszentelődésért, az, hogy előrébb jussunk, hogy ne rekedjünk meg valahol, hogy ne legyen elég számunkra, hogy most már benn vagyunk a mennyországban, most már elfogadtunk téged, örök életünk van, hanem akarjunk többet, akarjuk azt, hogy más is megváltozzon, és mások élete is megszabaduljon te nagy nevedért. Imádkozunk beteg testvéreinkért, adj gyógyulást ennek a gyülekezetnek. Imádkozunk azokért, akik otthon vannak, vagy kórházi ágyon vannak. Jézus, te vagy a legnagyobb orvos, te állj meg mellettük, és adj gyógyulást, ha kedves előtted. Imádkozunk gyászoló testvéreinkért, akik veszteséget szenvedtek, vagy veszteségük volt. Úr Jézus, te töltsd be az űrt az ő szívükben, ami elveszett szeretük miatt keletkezett most az ő szívükben. Imádkozunk a mai napért, ezért a választásért. Úr Jézus, te add, hogy neked tetsző döntés szülessen. Hisszük, hogy te vagy a történelem ura, mi valójában nem sok mindent tudunk befolyásolni, de ha kedves előtted, akkor a te akaratod legyen meg ezen a mai napon. Imádkozunk ezért a gyülekezetért, minden alkalmainkért, vezetőkért, presbiterekért. Te tartsd meg őket hitben, és különösképpen a férfiakat, mint oszlopként erősítsd meg ebben a gyülekezetben. És áld meg az asszonyokat, minden nő teendőik és segítségnyújtások közepette. Te vigasztald és erősítsd őket is a te nagy nevedért. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.